Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, én is szombatnapi Isten tiszteletünk alkalmából, és szeretettel köszöntök minden egybegyűltet. Nyissuk meg a Bibliánkat, Máté evangéliuma 11. fejezetéből olvasom a mai Isten tisztelet alapigéjét, mégpedig a 28-tól 30. verset. Tehát Máté evangéliuma 11. fejezet, 28-tól 30. vers. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Mindannyian szerintem sokszor olvastuk már ezt az ige szakaszt, és a végéről szeretnék indítani csak egy kérdés erejéig, hogy mikor valósulhat meg az életünkben az, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Gondolom, tudjuk ezt, nem árt egy kicsit átismételni, csak tényleg pár szó erejéig, hogy az iga az állatokat is ugye a munka végzésében segíti, kvázi mint egy irányt szab az erőfeszítéseiknek. Úgy az Isten igája, amit az emberre helyez, az Istenért végzett munka. Tehát ez is ugye egyfajta irányt szab az embernek, hiszen tudjuk azt, hogy Isten nem csak arról gondoskodott, a csakot itt nagyon idézőjelbe teszem, hogy naponként elkészít nekünk jó cselekedeteket, erről szól az Efézusi levél is, hanem arról is gondoskodott, például Jeremiási ige ezt megvilágítja, amikor Jeremiáshoz úgy szól az Isten, hogy mielőtt az anyaméből kijöttél, én már ismertelek, és prófétául rendeltelek a népek közé. Tehát ez azt fejezi ki, hogy az Isten mindenkinek szánt egy életfeladatot is. Hogy az élete az Isten művében, és egyáltalán, ugye az Isten művét nem lehet külön választani a jelenleg világban élő emberekért végzett munkától, hiszen pont ezért van az Isten elhívott egyháza, hogy ezt a munkát végezze, és ebben a munkában is mindenkinek elkészített az Isten egy életfeladatot, amit megtalálhat, és a saját szabad választása alapján be is tölthet. És ehhez az Isten erőt ad, ugye ez az a bizonyos iga, ami valóban gyönyörűséges tud lenni, és ezt a kérdést tesszük fel, hogy ez az Istenért végzett szolgálat mikor tud gyönyörűséges lenni, és mikor lesz az a teher könnyű, ami ránk van helyezve. Tehát ezt a kérdést tesszük fel a mai alkalommal, ezért indítottam a 30. verssel. Tehát, hogy ez a 30. vers, ami egy kijelentés és egyúttal egy ígéret, az milyen feltételek esetén tud valóra válni. És akkor kezdjük rögtön az első verssel, azaz a 28-kal a gondolatainkat. Ugye itt arról beszél Krisztus, hogy jöjjünk hozzá, hogyha megfáradtunk és megterheltettünk. Hát hogyan lehetséges egyáltalán megfáradni és megterheltetni? De erre sokszor azt szokták mondani köreinkben is, és természetesen eszmeileg egyetértek ezzel, hogy az bűn, ha valaki fél óránál tovább csügged. Na most azért ugye az emberi természet az nem ilyen egyszerű. Tehát ismerünk bizonyára egy prófétát, aki talán a legismertebb az ószövetségi proféták közül olyannyira, hogy még zenemű és oratórium is született róla, és ha kimennénk az utcára, és megkérdeznénk az utca emberét, hogy ő a Bibliából milyen prófétákat ismer, hát bizonyára Illés, ha nem is az első, de nem az utolsó helyen végezne, ha egyáltalán valaki hajlandó volna a kérdésre válaszolni. Tehát tegyük fel, hogy igen. Na most Illés ugye azért elég súlyosan elcsüggett. Ugye az a súlyos csüggedésnek már egy mélysége, amikor az ember a saját halálát kívánja. Tehát most ne menjünk bele, mert nem az a célja a mai ige hirdetésnek, hogy miért volt ez a csüggedés. És az már inkább cél, hogy hogyan emelte ki Illést ebből az Isten, erről még majd szólunk. De egy dolog biztos, hogy azért nagyon erősen elcsüggett, és az Istennek nem egy akármilyen profétájáról beszélünk. Tehát, és a Biblia az egy nagyon reális könyv, tehát valóban az volna eszmélyleg a legjobb, hogyha az ember fél óránál hosszabb ideig, vagy addig se lenne csüggett állapotban, de ez a valóságban azért még a legnagyobbakra is előfordul, hogy tovább tart ez a csüggedés. Nem véletlen, hogy így fogalmaz itt Krisztus, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Hát hogyan is lehet akkor megterheltetni ebben a mai világban? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokféleképpen. De most arra a négy dologra szeretném helyezni a hangsúlyt itt a bevezetésben, egy kicsit hosszú lesz a bevezetés, hogy mi az a négy dolog, ami Sátánnak az egyik leghatékonyabb eszköze abban, hogy szinte észrevétlenül távolítson el minket Krisztustól. Ugye, és ez a négy dolog a következő. Hát ugye azért Máté evangélium a 24. fejezete szól arról, hogy a tanítványok megkérdezik Krisztust, hogy micsoda jele lesz majd a te eljövetelednek. Tehát egyértelmű, hogy maga a 24. fejezet és a párhuzamos evangéliumokban a párhuzamos fejezetek, ami ott egyikben se a 24., az egyértelmű, hogy az idők végéről szól, mint egy profétikusan, és hát hogyan is szólhatna más, hogy amikor a kérdéstől még eltelt ugye 2 évezred durván. És azt látjuk, hogy a 24. fejezetben találunk egy olyan kijelentést, hogy az idők végén, ugye ez nincs ott, de az egész 24. fejezet erről szól, hogy ugye a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Azt hiszem, hogy nem kell részletezni azt, hogy ez már erősen beteljesedő félben van. Azt nem mondanám teljesen múltban, hogy már beteljesedett, tehát innentől kezdve ebben a világban már több gonoszság nem fog előfordulni, de, sőt, még nagyobbak, mint eddig, hiszen a legnagyobb gonoszság az emberi lelkiismeretnek a totális kényszerítése, az még hátra van. Tehát ugye annál nagyobb gonoszságot nem lehet elképzelni, mint hogy az embert, akit az Isten szabad választással áldott meg, azt úgy próbálják sarokba szorítani, és mindenféle választási szabadsághoz fűződő jogát, ami nem polgári szabadságjog, ez óriási tévedés. Polgári szabadságjog is, de az Istentől származó alapjog is. Megpróbálják úgy elvenni, és megpróbálnak olyan kényszert alkalmazni, sőt nem csak megpróbálnak, hanem teszik is, majd, amely igyekszik ezt a szabad választást megsemmisíteni, vagy ha nem tudja megsemmisíteni, akkor olyan irányba tolni, hogy lehetőleg az ember rosszul válaszol. Na most azért ennél nagyobb bűnt elkövetni nem lehet, tehát ez a legnagyobb bűn, ez még előttünk van. De azt gondolom, hogy teljességgel igaz az már, hogy ugye a végidején a gonoszság megsokosodik, és ebben már benne vagyunk jócskán. Tehát az egyik megterhelő dolog, hogyha valaki az igazságból való, már pedig ugye mindannyiunkat úgy tudott elhívni az Isten, hogy megfogott az ő igazsága, akkor az igazságból való embert valamilyen mértékben mindenképp megterheli a sok gonoszság, ami ebben a világban történik. Hiszen nem nagyon kell ezt magyarázni már, hogy ezek a gonoszságok, ezek még korábbi korok gonoszságait is felülmúlják. Csak azért nem vesszük észre, hogy ez így van, mert ma már ezek véghezvitele sokkal rafináltabb. Tehát régen a gonoszság sok évszázaddal, sok-sok korszakkal ezelőtt legtöbbször a nyílt erőszakban testesült meg. Azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal veszélyesebb, gondolnánk mi, nem? Vagy a nyílt erőszak az sokkal veszélyesebb, hát annál nincsen veszélyesebb dolog, hogy nyílt erőszakkal lépünk fel, de van. Amikor ezeket a dolgokat álcázzuk, jónak mutatjuk be, és közben éppen olyan romlottak, mintha nyílt erőszakkal tennénk. Tehát a félrevezetése az embereknek, a becsapása az embereknek, a sokkal veszedelmesebb dolog, mint a nyílt erőszak. Már a nyílt erőszakról látszik, hogy micsoda. A félrevezetésről, a becsomagolt helytelenségekről, az sokkal veszedelmesebb. Sok ember akkor veszi észre, amikor már meg van kötözve általa. Tehát rengeteg ilyen dolog történik ebben a világban, és ha mi minden dologgal foglalkozunk, ami elér minket ebből a világból, akkor bizony meg leszünk terhelve. Na de mondhatná valaki, hogy Laci, hát azért a Bibliában meg van írva, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Ugye más szó szerepel a megvizsgáltok helyen, de lényegében az a szó ezt jelenti, tehát nem a kipróbálásra kell gondolni. Tehát ugye Ádám és Éva kipróbálta azt az egyetlen dolgot, amitől az Isten óvta volna őket, és ez a nyomorúságuk özönét indította el, nem csak ők a hibásak, mi is becsatlakoztunk ebbe a vonalba, tehát mi is elkövettük a saját bűneinket. De azért a gonoszság nem csak úgy szaporodik meg az idők végén, hogy effektíve több történik belőle, hanem több jut el hozzánk a hírek formájában. Ugye 100-200 évvel korábban érhettünk volna úgy, hogy akár a szomszéd országban történtek, se jutnak el hozzánk, és úgy hunyjuk le a szemünket. Ma már nem érhetünk így, eljut hozzánk a sok ezer kilométerre történt dolog is, ha nem is azonnal, de néhány órán belül biztosan. Tehát a tömegkommunikáció világában nem csak az történik, hogy a gonoszságok száma nőtt meg az idők vége felé haladva, hanem ezekből sokkal több eljut hozzánk is. Akkor hogyan értelmezzük ezt az igét? Hát ezt leginkább úgy, hogy ami hatással van az életünkre, és amilyen befolyási körünk nekünk van, és amilyen körben mi hatással vagyunk, azokat a dolgokat vizsgáljuk meg, amikben nekünk döntést kell hozni, hogy most át vagy B-t döntsem, azokat mindenképp vizsgáljam meg, hogy az Isten értékrendje szerint az helyese, hogy úgy hozzam meg a döntést. És azokat a dolgokat is, amelyről nekem meg kell nyilatkoznom, azokat is vizsgáljam meg, hogy az, ahogy megnyilatkozok, illetve az, ahogy döntök, az példaértékű lehessen, és az az Isten elvés szerint történhessen. De semmiképpen ne foglalkozzak mindennel, mert az túl fog terhelni. Azt egyedül az Isten tudja elhordozni, azt a rengeteg dolgot, ami történik ebben a világban, ami nagyon sokszor sajnos az ő akaratával ellentétes. És a mai prédikációnak azt a címet is lehetne adni, hogy de. Tehát itt is lesz egy de, ugye, hogy valóban megvizsgáljunk mindent, de azért tudjuk azt, hogy az Isten az, aki tartja a kezében a történelem fonalát, ő enged meg bizonyos dolgokat, és ő hárít el bizonyos dolgokat adott esetben, úgyhogy észre se vesszük, hogy valamit elhárított, de vegyük tudomásul tehát azt, hogy az Isten tesz királyokat, és dönt királyokat, nem mi. Tehát nekünk ez nem dolgunk, ezt a terhet magunkra venni, nem csak ezt, hanem az ezzel kapcsolatos dolgokat sem, ezeket nyugodtan rábízhatjuk az élő Istenre. Na most, ha ebből a csapdából kimenekültünk, hogy esetleg szó szerint mindent meg akarunk vizsgálni, ami e világból eljut hozzánk, és ez túlterhelhet minket, akkor van egy másik csapda helyzet is. A környezetünkben ugye emberek élnek. És vannak, a világi mondás mondja ezt, hogy vannak úgynevezett nehéz emberek. Most egyébként nem teljesen értek egyet ezzel a kijelentéssel, de tény, hogy vannak olyan emberek, akik környezetében úgy érezzük, hogy most minden energiánk oda lett. Tehát, hogy fél óra alatt elfáradtunk annyit, mint hogyha egy hétig kubikus munkát végeztünk volna, és már mozdulni se tudnánk, az kevésbé fárasztana el minket. Kollégák szokták, ugye egy tanáriban mi történik szerintetek a szünetben? Az óraközi szünetekben. Most tanároknak nem szabad válaszolni. Ne, azért nem szedik szét a tanárokat, egyelőre ott még nem tartunk, de a tanárok nagyon sokszor megbeszélik egymás között a elmúlt egy óra, ami onnan éppen kijöttek, dolgait. Mert sokszor ugye könnyebb a teher úgy, hogy megosztom másokkal. És bizony lehet olyat hallani szünetekben, én is hallottam, nyilván nem mondok osztályt, meg lehet, hogy már nem is emlékeznek rá pontosan, hogy azt mondta az egyik kollega, és egyébként sokan egyetértettünk ebben, hogy ők olyanok, célozva egy osztályra, mint az energiavámpírok. Bemegy hozzájuk, és kijössz úgy, hogy na itt mindennek vége. És nekem a hátrajövő órákhoz már nincsen energiám. Tehát vannak olyan emberek a környezetünkben, akik olyan emberek, akik, és egyébként olyan ember is, aki általában nem ilyen, hanem hogyha milyen van, ahogy szoktam mondani, a világi ember maga alatt van. Ugye, vagy a hívőnél az a helyzet áll ilyenkor elő, hogy elengedte az Isten kezét valamilyen mértékben. Nem az Isten sugallataira, nem az Isten ikletéseire, gondolatikletéseire figyelem az ellenségre. Akkor az hívő ember is tud nehéz ember lenni. És ugye az ilyen emberek környezetében mit lehet tenni? Hát ugye először is az nem egy keresztényi magatartás, hogy meg se hallgatom őket, hanem ha ő errefele jön, akkor én indulok a másik irányba, kicsit úgy, mint ahogy Jónás próféta, amikor elmondta, hogy az Isten neki, hogy menj Ninivébe. Jónás, szerintetek tudta, hogy Ninivébe milyen emberek élnek? Hát tudta, az írásban is van erre egyértelmű utalás. És eljön Jónás, ugye mit csinált? Ninive arra volt, és ment az ellenkező irányba, hogy még véletlenül se találjon oda. Tudta, hogy ott nehéz emberek tömegei élnek, ráadásul nem egy-kettő, hanem sok egy helyen. És maga a Biblia nyilatkozik úgy Ninivéről, hogy ez egy vérszopó város. Na most mit tehetünk akkor, amikor nem Ninive mennyiségű, de egy-két nehéz ember környezetében vagyunk? Hát először is ugye példaadással élhetünk közöttük. Mert ugye sokszor van, hogyha egy ember gödörben van, akkor a legnemesebb elveket nem akarja meghallgatni. És nem is hallgatja meg. Tehát sokszor ott a kimondott szóért kár. Példaadással élhetünk viszont közöttük. Hiszen mit mond az írás, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat vagy juhokat a farkasok közé. Ugye azért úgy tekintsünk ezekre a farkasokra, hogy ezekre a nehéz emberekre adott esetben, hogy valamikor még mi is farkasok voltunk, sőt, még azért ma is vannak bennünk a farkasnak a jellemvonásaiból is, nem csak a bárányéból. Tehát azért, ugye, és valakit hozzánk is elküldött az Isten annak idején, mint farkasokhoz. Tehát példaadással is élhetünk, hogyha a szavunkat nem hallgatják meg. A másik dolog, amit tehetünk, Lukács evangélium a 18. fejezete, az elmond egy példázatot. Melyik példázat van a 18. fejezet elején? Hamis bíró és az özvegyasszony. Néhány helyen már úgy kicsit tévedésben azt mondtam, hogy gonosz bíró, de távol áll ez az igazságtól, hogy ez a bíró hát elég gonosz volt? Hát nem áll távol. Tehát ugye, mit mond erről a hamis bíróról? Ugye az ige, hogy így van, ugye Istent és az embert nem tisztelte, nem becsülte. Na hát azért elég nehéz ember tud lenni egy ilyen ember? Igen. Igen, ez egész biztos. Tehát amikor, mert hogy Istent nem ismernek sokan az emberek közül, az abba belemertnénk, de az egy tanulmány tárgya volna, hogy miért nem. Ebbe azért most nem megyünk be, sok ilyen ember van, de aki az embereket se tiszteli ilyen mértékben, mint ez a hamis bíró, azért az már egy erősebb szűrő, abban már sokkal kevesebb van, de van. A kettő kombináció együtt, az hát elég nehézé tesz egy embert. És azért a példázat arról szól, hogy mindig imádkozni kell, és az imádságban meg nem restülni. Tudnilik, még ez a hamis bíró is, noha merőben önző indítékok alapján, mert azért az nagyon messze volt az Isten indítékaitól, igazságot tudott szolgáltatni, igaz? Tehát a másik eszköz, amivel élhetek, hogyha valakit nem tudok Krisztushoz vezetni, akkor az ő ügyét vigyem Krisztus elé. Tehát az imádság eszköze az az egyik leghatékonyabb eszköz, amivel tudok élni. Mert sokszor az is van, hogy a példaadás is lepereg. Tehát ilyen is van. De az imádság hatással olyan eszközök léphetnek működésbe, vagy lépnek is, amelyekkel én nem rendelkezem. Tehát azzal, hogy az Isten mit tud tenni egy bűneiben megkötözött emberért, hogy a Szentlélek milyen módon tud megmozdítani valakit, az tényleg isteni bölcsesség, és abban a munkában én jó esetben beállhatok. De én olyan eszközökkel biztos nem rendelkezek, mint az élő Isten. Tehát imában elévihetem az ügyét az Istennek, és arról ne felejtkezzünk el, hogy nem én fogom átalakítani ezt az embert. Akármilyen jó hatással vagyok rá, tegyük fel, hogy mondjuk azzal vagyok, és akármennyit imádkozom érte, az átalakítás munkája nem az enyém lesz. Azt mondja az Isten, hogy az én fiaimat és kezeim munkáját bízzátok csak rám. És ez nem csak a nehéz emberekre vonatkozik. Például a gyerekeinkre is. Például a szeretteinkre is. Ez nem azt jelenti, hogy értük nem munkálkodjunk. Ugye az egyik példaképem az emberek közül az írásból Pál apostol. Hát azért rá igazán nem lehetett azt mondani, a legnagyobb rossz indulattal sem, hogy nem munkálkodott. De ezt mindenkinek meg kell tanulni, ez szülőknek különösen nehéz, hogy a gyerekeikért ők élhetnek példaadással, élhetnek imádsággal. Adott esetben a gyerekek engedik, beszélhetnek velük. Addig a határig, amíg ők le nem zárnak, és azt nyilvánvalóan nem teszik, hogy köszönjük, most ennyi elég volt. Vagy mások is. Ugye, de arra is igaz, hogy az, hogy hogyan alakítja át őket az Isten meg a szeretteinket, azt bízzuk az Istenre. Tehát ezt a terhet az Isten nem helyezte ránk, hogy nekünk kell megváltoztatni az embereket. Ezt mi magunkra helyezhetjük, és akkor túl is terheltük magunkat. De így is megterheltjük magunkat. Na de most mondhatnánk, hogy hát azért a leglényegesebb dologról még nem szóltam. Mert nem csak kívülről jöhetnek megterhelő hatások, hanem a harmadik dolog, amivel el tud az ellenség távolítani, és meg tud terhelni minket, az, ha magunkban nézünk sokat. De hát mondhatná valaki, hogy hát a bűneinkkel szembesülni kell, hiszen az Isten is úgy gyógyít meg, hogy szembesít minket a helytelenségeinkkel. Nem úgy gyógyít meg, hogy automatikusan. Mert miért nem úgy gyógyít meg? Hát miért? Ez Isten mindenható. Miért nem teszi azt, hogy én nem kérem, és meggyógyít? Na, erről még lesz szó mindjárt. Tiszteletben tartja a szabad választást. Az én szabad választásomat, még akkor is, ha az rossz. Mert akkor természetes, ha az jó, ugye? Ezt mindenki mondaná, de akkor is, hogyha az rossz. Ő tiszteletben tartja, de munkálkodik. Kicsit olyan az Isten, mint a kitartó ember. Ugye, kidobják az ajtón, bejön az ablakon. Akkor keres egy másik utat és módot, ahogy megközelítheti az embert. Ugye, a 85-ös üzenet című könyvben, most nem tudom szó szerint érzni, de nagyon tetszik az a megjegyzés, hogy ugye van egy ilyen fejezet egyébként benne, hogy könnyű üdvözülni, és nehéz elveszni. És ezt persze igékkel alátámasztja, hogy miért igaz ez. Ami egyébként sokszor az embernek, ha mélyen van, akkor pont a fordítottja látszik igaznak, nem ez. De ott van egy olyan, hogy azért Krisztus nem egy könnyen engedi el azokat, akiket a vérén váltott meg. Tehát azzal a hasonlattal él Willent, hogy Krisztus áldozatát meg kell taposni ahhoz, hogy mi elveszünk. Tehát nekünk végleges döntéssel hátat kell fordítanunk az Istennek, és mindennek, amit értünk tett eddig, hogy mi az elveszés útjára lépjünk. Tehát nem olyan könnyű ezt véghez vinni, nem lehetetlen, lehetséges, erről szólnak bibliai példák, de nem olyan könnyű. Tehát visszatérve ez a gondolathoz, hogy nem nekünk kell tehát az embereket megváltoztatnunk, de ha magunkban nézünk, akkor is látunk nagyon sok negatívumot, le nem győzött bűnöket, elkeseredést, csüggedést, nem krisztusi ellentulajdonságokat. Ugye ezekkel nem kéne szembesülni, de, mert az Isten csak a szabad választásom alapján gyógyít meg. Ha szembesített a helytelenségeimmel, és én azt mondom, hogy ezekből nem kérek, de nem tudok szabadulni, mert az ember egyébként olyan, hogy először próbál szabadulni. És amikor már kézölt foltokkal teli van, és nem sikerült, akkor oda megy az Istenhez, hogy most akkor az Isten segítsen már, mert ő már mindent megpróbált, átolzéig minden lehetőségek végig áll, de csak nem. Tehát és az Isten ilyenkor nem néz ránk rosszalóan, hogy fiam, hát meg volt írva az írásban, hogy nem te fogod magadat meggyógyítani. Ugye, tehát azt a felelősséget se vegyük magunkra, hogy igazából aki bízik az Istenben, nem aggódik az üdvösségéért sem. Ez nem azt jelenti, hogy könnyelmű. Ez nem azt jelenti, hogy olyan utakat választ, amikről tudja, hogy helytelen. Hanem az azt jelenti, hogy nem veszi magára azt a terhet, hogy neki egyedül kell az üdvösség útján végigmenni. Hiszen csak a mesében tudta kicsoda kiemelni magát a saját hajánál fogva. A Gödörből ugye Münchhausen báró. De ő is csak a mesében, egy ismert mesefigura. De a valóságban ilyen nincsen. És mégis nagyon sokszor megpróbálja az ember. Tehát a mi esetünkben is igaz az, hogy a fiaimat és a kezeim munkáját bízzátok rám. De nekem vannak kegyelmi eszközeim, amivel élhetek. És amivel jól is élni, és jó is ugye meggyőződés szerint élni ezekkel. Ugye az imádságnak az eszköze, az igeolvasás eszköze. Az, hogy odafordulhatok a világ mindenség és a saját teremtőmhöz is. És kérhetek, és egy bizonyos feltételek esetén, ha az ismert bűneimet megvallottam, ő meghallgat engem. Tehát ez a harmadik dolog, amivel el tud távolítani minket Sátán, hogy túl sokat elmélkedünk a saját bűneink és hibáink fölött. De hát mondhatná valaki, hogy Laci, ez, ne haragudj, de ez nagy tévedés. Megvan írva az írásban, hogy Dávid bűne szüntelen a szeme előtt forgott. Tehát te egyszerűen be akarsz csapni minket. Be akarok csapni? Hát akarni biztos nem akarok, de tévedhetek. Meddig forgott Dávid bűne az ő szeme előtt? Amíg meg nem bánta. Amíg első körben meg nem vallotta. El nem ismerte. Na miért ez a pontosítás? Ugye mert alapvetően, ha ettől a három dologtól nem terhelődök túl, a világ nyomorát szemlélve, más emberek nyomorát, bűneit szemlélve, a saját hibáimat szemlélve, itt is az a de, hogy nem kell-e körülforogni minden nap. Elég, ha tudatosult bennem, oda mentem az Istenhez, és megvallottam. És akkor úgy kell ezt kezelni, mint ahogy az Isten. Milyen hasonlatok vannak ebbe? Istennél, hogy mit csinál, ami megvallott bűneinkkel? A tenger mélységébe veti, a háta mögé veti. Ugye, és azért mi nem vagyunk olyan, mint a bagoly olyan, hogy a fejét így jelentős mértékben körül tudja fordítani. Nem tudok így a hátam mögé nézni. Ugye? Tehát ezzel azt mondja, hogy az Isten nem hánytorgatja ezeket fel, akkor mi magunk se tegyük. De ha mindezektől nem terhelődünk túl, akkor gyakran elkövetjük azt a hibát, hogy mondjuk keserűségünkben, csalódottságunkban belemenekülünk világi szórakozásokba, búfelejtésekbe, ugye, mert addig se kell gondolni a nehézségekre, a meg nem oldódott problémákra, a belső hibáimba. Tehát ugye ez a negyedik csapda helyzet, ugye a világi szórakozásoknak a csapdája, amivel az Istentől el tudja távolítani az embert az örök ellenség, aki bukása óta Isten és az ember ellensége. És ebből a szerepkörből nincs is már neki gyógyulás. De mi történik akkor, hogyha mindezen csapdákat mi élve megúsztuk, és az Isten kegyelmével mi állva maradtunk, és ezen csapdákkal nem tudott eltávolítani az ellenség magától, de, vagy az Istentől, de magától, hát magától reméljük, igen. De mi történik akkor, hogyha mégis valami megakadályoz minket abban, hogy az Istenhez menjünk? Milyen dolgok tudnak megakadályozni? Mondok egy példát. Mondjuk, amikor valami rossz fát tettem a tűzre gyerekként, és hát tudtam, hogy a szüleim azért tudtam, hogy szeretnek engem, de azért tudtam azt is, hogy hát hazajönnek, akkor valahogy kérdőre fognak vonni. Ezért tudjátok, mit csináltam? Lefeküdtem aludni. Ugye ez egy ilyen gyerekes megoldás, nem? Mert hát arra gondoltam, hogy hát csak nem fognak felkelteni. Hát látják, hogy a gyerek alszik, biztos fáradt, tehát csak nem keltenek fel. De hát ugye előbb-utóbb az ember felkel az alvásból. Tehát valahogy így vagyunk néha az Istennel is, hogyha tudjuk azt, hogy elrendezetlen dolgaink vannak, akkor félünk oda menni az Isten elé. Vagy sokszor ugye azért nem megyünk oda az Isten elé, mert arra várunk, hogy valami jobb lelki állapotban legyünk. Na de pont erre ad választ nekünk az első ige versünk. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Van itt valami feltétel? Hogy akkor jöhetsz hozzám, hogyha mondjuk te már bánod azt a bűnt. Tehát a bűnbánat az feltétele annak, hogy Krisztushoz menjek. Vagy nem? Az a helyes válasz, ha azt mondjuk, hogy nem. De minek feltétele a bűnbánat? Mert valaminek feltétele. A megbocsájtásnak feltétele. De nem annak, hogy Istenhez menjek azzal, amit elkövettem. Nos, ezzel kapcsolatban szeretnék nektek egy idézetet felolvasni ebből a vékony kis könyvecskéből. Most mondhatnám, ha humorizálni akarnék, akkor az első oldaltól a 50. oldalig tart az idézet, és akkor most mindenki hirtelen hazamenne. Hogy köszönjük szépen, de azt otthon is el tudjuk olvasni. A következőt olvasom, nem lesz ilyen hosszú. Ezen a ponton sokan tévedésbe esnek, és így elveszítik azt a segítséget, amiben Krisztus részesíteni szeretné őket. Azt gondolják ugyanis, hogy nem mehetnek Krisztushoz addig, amíg megbánásra nem jutottak, mivel a bűnbánat készít utat a bűnök megbocsátásához. Való igaz, hogy a bűnbánat megelőzi a bűnbocsátot, hiszen eleve csak a töredelmes szív érzi azt, hogy megváltóra van szüksége. De várnia kell-e a bűnösnek addig, hogy Krisztushoz menjen, amíg meg nem bánta bűneit. A szükséges bűnbánat legyen talán az akadálya annak, hogy a bűnös a megváltóhoz találjon. A Biblia sehol nem tanítja azt, hogy a bűnösnek megbánást kellene tanúsítania, mielőtt megszívlelne Krisztus tanácsát. És itt ez az igevers van beidézve. Hiszen éppen a Krisztusból áradó erkölcsi hatalom és tisztaság az, ami valódi bűnbánathoz vezet. Tehát éppen a Krisztusból áradó erkölcsi hatalom és tisztaság az, ami valódi bűnbánathoz vezet. Tehát egy keresztény ember abba a tévedésbe esik, hogy csak akkor, amikor már valami bűnbánat félét kicsikart magából, akkor mehet Krisztushoz, amikor már valamennyire bánja azt, amit elkövetett. Akkor jusson eszébe ez a mondat. Vagy jusson eszébe az az ige, amivel Péter apostol is tisztában volt a Szentlélek ihletésére. Hiszen a következőt olvassuk Apostolok Cselekedetei 5.31-ben. Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte Jézus jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Tehát miről szól itt? Nem magamból kell a bűnbánatot kicsiholnom, hanem a bűnbánatot Isten adja. Amire szükség van, az mindösszesen annyi, hogy valljátok meg hamisságotokat. Valljátok meg hamisságotokat, és már ha ez megtörténik, oda megyek az Istenhez, nem tartom távol magam tőle, és megvallom azt, amit lehet, hogy még nem bánok. De az értelmemmel már felfogtam, hogy helytelen volt. Akkor már beteljesül az az ígéret, hogy én a 28. vers vége, hogy én nyugalmat adok nektek. Tehát már tudnélik, ez nyugalmat eredményez. Miért? Mert a bűnterhet letettem. És az Isten lesz az, aki a bűnbánatot kimunkálja bennem. De csak ez után tudja. Tehát ne tartson minket az a tévedés távol az Istentől, hogy én úgy mehetek az Istenhez, hogyha már legalább egy kicsit bánom a bűnemet, vagy egy kicsit már megjobbultam. Hogyan? Magamtól megjobbulok? Magamtól bűnbánatra jutok? Nem jutok magamtól bűnbánatra. Ha valaki úgy érzi, hogy magától bűnbánatra jutott, aztnak szeretném mondani, hogy az Isten lelke volt az, aki ezt a bűnbánatot kimunkálta benne. Nem ő olyan jó, hogy magától megbánta azt, amit elkövetett. Felismerhette. És azzal ment oda az Istenhez. Tehát bűnvallomással mi mindig az Isten elé mehetünk, akármilyen állapotban vagyunk. De ha bármi az előbbi négyből, vagy akármilyen élethelyzet megterhelt minket, oda mehetünk az Isten elé, nem fog minket elküldeni. És most akkor nézzük meg, hogy hogyan folytatódik ez az ige. Mi történik akkor, amikor az Isten előtt elrendeztem a dolgaimat, vagy egyszerűen azt a megpróbáló nehéz élethelyzetet odavittem az Isten elé, és rábíztam, hogy ő keressen erre valamilyen megoldást. Már az eredmény, hogyha minden fél órában az ember nem veszi vissza ezt, amit letett az Isten elé. Mert azért hajlamosak vagyunk rá. Tehát mi arra vagyunk beállítva, nem csak a bűneset óta, hanem a neveltetésünknél fogva is, hogy ebben a világban problémák vannak, fiam vagy lányom, amit neked meg kell oldanod. Hát milyen férfi vagy, ha még ezt se tudod megoldani? Ugye mindannyian így lettünk nevelve. Erre szokták azt mondani a köreinkben, és nagyon igaz, azt a Pilinszki idézetet, amit most nem tudnék idézni, mert nem néztem, mert csak most eszembe jutott, hogy ő mondta azt, hogy ez nem így van. Itt nem a problémák megoldására van elsősorban szükség, hanem kegyelemre. Tehát arra van szükségünk, hogy mi odavigyük ezeket a dolgokat sokszor a magunkét is az Isten elé. És mi történik akkor, amikor az Isten a bűnvallomásra bűnbánatot ad, és én nem utasítom azt vissza? Akkor tulajdonképp helyreállít, és a kérésemre a Szent Lelkét belém adja. Ez a legfontosabb ajándék, amit adhat. És a helyreállítás után mi történik? Ugye azt mondja, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ezek szerint a helyreállítás után ugye munkát is ad az Isten. Na most emlékszünk erre Illés történetében, hogy mi történt, amikor Illés olyan nagyon elcsüggett, és a pusztában azt imádkozott az Istenhez, ugye? És mit kért? Hogy bárcsak meghalna, mert ő se különb az elődeinél. Az Isten persze bölcsebb annál, hogy egy ilyen csüggett ember kéréseit teljesítse, és először gondoskodott ugye a fizikai szükségletekről, és utána lassan-lassan a Szentlélek munkálkodása által rá tudta Illést ébreszteni arra, hogy voltak éppen mi is történt vele. És nem a mennydörgésben, nem a földrengésben, nem a villámlásban, meg egyebekben találta meg Illés az Istent, hanem egy halk és szelíd hangban. És az Isten ezek után elbocsátotta Illést, menj el és csinálj, amit akarsz. Nem, hanem mi történt? Illésnek feladatot adott. Majd olvassátok el, ez egy ilyen kicsit tanáros megjegyzés lesz, ugye házi feladat, kvázi, ugye nem mintha eddig nem olvastátok volna, Királyok első könyve 19. fejezetéből, a 15-től 18. verset, ott több feladatot is kapott Illés, a helyreállított próféta, akinek a lelki egyensúlya helyreállt, és az egyik ilyen feladat az volt, hogy a saját helyébe nevezze, állítsa be prófétának Elizeust. Tehát ugye az Isten gondoskodott arról, hogy Illés, aki majd a mennybe ragadtatik, Illésnek méltó utóda lehessen ebben a szolgálatban. Hogy azt a munkát, amit elkezdett Illés, azt neki le kell tennie, és majd valaki azt a munkát, ami egy kicsit más jellegű lesz, Illés kvázi a nagy helyreállítás első lépését megtette, és azt a munkát, amit ilyen módon elkezdett, majd valaki más fogja befejezni. Ugye itt a szombatiskolában is volt egy ilyen gondolat, amit Józsué elkezdett, a honfoglalást, azt majd más nem neki, hanem a törzseknek egyen-egyenként kellett volna, részben sajnos csak kellett volna befejeznie. Tehát ilyenkor az Isten, amikor helyreállított minket, feladatot is ad, és tulajdonképpen ez lehet adott esetben egy napi jó cselekedet, de az Isten azt szeretné, hogyha mindnyájan megtalálnánk azt, mindnyájan, akik itt vagyunk, azt az életfeladatot, amire az Isten elhívott minket. Hát nem feltétlen ugyanez, mint Jeremiásnál, de azért hozzáteszem, hogy a végidőben azért majd ugyanaz lesz. Tehát amikor, ugye, hát akkor gyakorlatilag ugye a kicsintől nagyig, ugye mindenki az Isten prófétai beszédét fogja szólni, és kap olyan kijelentéseket is, amik az adott helyzetet világítják meg, és az abban való teendőket. Tehát azért valamennyire ez későbbiekben igaz lesz, de ez a feladat ma még sokféle lehet. Ugye, de a lényeg az, hogy ugye mit is fogalmaz itt az írás? Hogy az én igám gyönyörűséges. Tehát az akkor lesz az az iga gyönyörűséges, ugye, hogyha én alázattal elrendeztem az elrendeződnőket az Istennel. Ha megfáradtam, akkor oda mentem az Isten elé, és nem vártam jobb lelki állapotra, és elfogadtam azokat a feladatokat, amiket ő ad nekem. Nem én adok magamnak. Tehát ugye igazán az Isten tudja azt, hogy kit mire hívott el. Nem kizárt, hogy mi ezt felismerhetjük. De az Isten az, aki ezt biztosan tudja. Van olyan helyzet a gyülekezetekben is, hogy valaki ezt nem látja. De mondjuk már a testvérei közül esetleg már látni vélik sokan. Akkor segíthetik őt ebben, és ez testvéri feladat is, hogy ebben segítsék. Egy személyes történetet engedjetek meg, néhányotok biztos hallotta már, hogy hogy kerültem én ide. Már nem azt, hogy kerültem a advent néphez közel, vagy az Aradi utcában ma, mert az elég egyszerű volt, hanem hogy egyáltalán hétvégi szolgáltevő, hogy lettem. Na akkor röviden engedjétek meg, hogy elmondjam ezt, hogy van a testvéri közösségnek, és azt azért mondom például, hogy van a testvéri közösségben is erre, testvéri közösségnek is ebben feladata. Lehetséges, hogy van. Ugye egyik szombaton Holó Peti megkért, hogy tartsak meg egy két hét múlva lévő szombat délutánt, mert nem tudott lenni. A Péternek én akkor azt mondtam, hogy én ezt nem tudom elvállalni, mert táborba megyek, ez teljesen igaz volt, táborba megyek, és akkor a táboraink azok úgy voltak, hogy vasárnaptól vasárnapig, még biztos emlékeztek, ilyen 10-1 pár évvel ezelőtt ezek így voltak, és szeretnék ott maradni a szombati alkalommal is, és egyébként ez mindig így volt, tehát én az első között érkeztem, és az utolsó között mentem. És ez teljesen igaz volt. Csak a nagyobbik felét az igazságnak nem mondtam el a Péternek, hogy én nem tartom magam erre alkalmasnak. És hát ezt ugye elhallgattam előle, tehát minden esetre a feladatot azt hárítottam. Ugye pontosan az történt velem, ami az izraelitákkal, amikor ugye ők a 10 kém mellé álltak, Ellen White megjegyzi, ha fordított lett volna az arány, akkor is a hitehagyók mellé állnak. És velem is ez történt, hogy újra az a feladat jelentkezett, csak megjegyzem, hogy most az első esetben elfogadtam, hogy lett van 2 hetem, hogy felkészüljek. És reggel szombaton, amikor felkeltem olyan 3 óra fele, láttam a telefonon, hogy volt egy nem fogadott hívásom, a Zsuzsa néni hívott, hát de hát 3 órakor nincs ember, akit visszahívunk, ugye? És hát gondoltam, hogy azért nem olyan feledékeny, tehát ha ez egy fontos dolog volt, akkor felhív majd újra. Ez bekövetkezett. Amikor mentem a buszhoz, hogy elindulok Zugligetbe, az Csepeltől egy olyan 1,5 óra majdnem, akkor hívott Zsuzsa néni, és azt mondta, hogy délután, ma délután nem tudott maradni a gyülekezetben. Nekem már ilyen érzésem volt, hogy most valami hasonlót hallok, mint korábban. És hogy a szombat délutánt azt vállalnám-e. Hát én levegőt venni alig tudtam. És erre a vonal túlsó végéről hallom, hogy olyan jó, hogy nem tiltakozol. Ugye, akkor nem mondtam, hogy momentán éppen egy szó nem jön ki a számon, de ezért nem tudok tiltakozni, és a meglepetéstől. De hát így aztán a feladat az megmaradt az enyém. És ugye ekkor már lett volna előző alkalommal egy 2 hetem, hogy felkészüljek, és ekkor volt rá bő 1 órám, amíg odaérek. Mert ugye utána a szombatiskola vezetés és egyébek, tehát Isten tisztelet közben az ember az Isten tiszteletre figyel, nem készül. Na most ugye így történt az első lépés. Aztán ez még nem a hétvégi szolgáltatás volt, az viszont úgy történt, hogy Zugligeten ott van felül ez az ovális asztal a tanásteremben. Oda valahogy bekerültem, mert meghívtak, nem emlékszem, hogy akkor TB tag voltam éppen, vagy nem, de a lényeg az, hogy meghívtak. És akkor szóba került a hétvégi szolgáltatók kérdése is, mert hogy kevés szolgáltatók van. Főleg azután, miután azért történt egymás, és megfogyatkozott a gyülekezet, és hát ugye, Zsuzsa néni nem nagyon szokott mellé beszélni, tehát ő egyenesen a tájra tért, és név szerint említett engem is. Én akkor arra figyeltem, hogy én nem nagyon nézek másra, csak a cipőmet néztem. Természetesen tudtam, hogy milyen cipő van rajtam, hiszen azért meg emlékeztem rá, hogy mit vettem föl reggel, és akkor újra ugyanezek a hangok hallatszottak, amit a telefonban is hallottam, hogy nem tiltakozik. Hát nem tiltakozik, mert nem szólt egy szót se. Nem tiltakozik, és erre megszólalt Ernő, aki a Farkas Ernő testvérünk, aki a közösség elnöke volt akkor, hogy de igen sem mond. Na most ez volt a két határpont. És ugye, na így lettem én hétvégi szolgálattevő, tehát azért mondom, hogy van, akiknél szükség van egy ilyen kezdőindításra, elnézést, egy kicsit hosszú volt, de ez a testvéri közösségnek is feladata, hogyha észreveszi ilyet, akkor segítsen abban, hogy ez megvalósuljon. Mert az Isten azt szeretné, hogyha tényleg olyanok lennénk, mint az a 1 Korintus 12. fejezetben az a testhasonlat. Hogy olyan lenne az egész gyülekezet, mint egy élő test, és mindenki a helyén van. A kéz helyén nem lábak vannak, a láb helyén nem a fej van, a fej helyén, mit tudom én, nem a derék van, hanem mindenki a helyén van, és mindenki azt a feladatot végzi, amire elhívta őt az Úr. És ezen túl persze a napi előre elkészített jó cselekedetekben is benne van, amit az Isten elkészített. Nem azért, mert ez alapján lesz az üdvösségünk, hanem azért, amit mond ez a vers, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Tehát a krisztusi jellem tulajdonságból említ itt, ugye szelíd és alázatos szív, említ itt az ige, tehát magyarul, ezeknek a jellem tulajdonságoknak a kialakulásához nélkülözhetetlen az, hogy az életfeladatunkat is megtaláljuk. Ezen feladatokon keresztül is formálja az Isten az embert. Na most akkor ezzel, most elnézést, ismét kijön belőlem a matek tanár. Ez a feltétel, ez elégséges is, tehát, hogy betöltsem életfeladatomat az Isten művében, ahhoz elégséges is, hogy krisztusi jelművé váljak, vagy csak szükséges? Csak szükséges feltétel, de nem elégséges. Ez a másik de, amit itt mondani. Mi az a de, ami ehhez hozzátartozik? Hát Pál apostol, aki nem akármilyen körülmények között megtalálta az életfeladatát Isten művében, azt mondja az 1 Korintus 9.27-ben, ha jól emlékszem, de hogyha hátul előkeresitek, akkor kiderül, ugye, hogy 1 Korintus 9.27-e, vagy rosszul emlékszem, de ha jól emlékszem, akkor ugye az, ő azt mondja, hogy megsanyargatom testemet, és a test szó helyett a szarx szerepel, hogy még másoknak az evangélium, és szolgálva teszem, hogy még másoknak az evangéliumot hirdetem, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Tehát Pál apostol a megtérése után azt a szolgálatot végezte a halála napjáig, amit az Isten rábízott. De ő azt mondta, hogy ez nem elég, mert még kell a belső szobában elvégzett munka. Hogy közben ő az élete során megtanulja azt, hogy hogyan kell nemet mondani a természete felől jövő kísértéseknek. És ez is kell ahhoz, hogy az ember életszentségre jusson. Tehát nem elég csak az, hogy Pál ugye betöltötte, valóban betöltötte azt a feladatot, amire az Isten elhívta. De a belső szobában a munkát sem hanyagolt el. És mindezekhez ugye alázat kell. Alázat kell ahhoz, hogy az ember úgy nyilatkozzon meg, mint ahogy az apostol tette. Hát mondhatnánk valaki, hogy mi ebben az alázat, hogy én többet végeztem, mint azok mindnyájan. Hát ebben ugye, ha így néznénk, akkor nem sok. De ha az egész gondolatot nézzük, ott van a de nem én, hanem az Isten velem való kegyelme. Tehát ugye ott volt Pálnál is ez a valódi alázat, amikor az Isten hatalmas keze alatt megalázta magát, és elismerte, hogy az az ember, aki úgy gondolta, hogy ő Istent követi, valójában az Isten hűségeseit üldözte, és ugye ezt nem egyszer ki is fejezte, hogy nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, vagy a legkisebb vagyok azok közül, mert üldöztem az Isten egyházát, üldöztem az Isten hűségeseit. De ugyanakkor meg tudta ragadni az Isten erejét, és betöltötte azt a feladatot, amire az Isten elhívta, és a belső szobában lévő munkát se hanyagolta el. Mert mindezekhez alázat kell. Alázat kell ahhoz is, hogy ne a saját feladatomat végezzem az Isten művében, hanem azt, amit az Isten lát jónak. Alázat kell ahhoz is, hogy elfogadjam azokat az élethelyzeteket, amit megenged az Isten az életemben. Bizony előfordult velem is, hogy nem fogadtam el. Hát 10 éves veszőfutás lett az eredménye. Tehát van ilyen, hogy az ember ilyen nyakas. Én azt kívánom mindnyájótoknak, hogy valóban ragadjuk meg az Isten kegyelmét. És ez nem a könnyű kegyelem tanítása, hogy olyan állapotban menjek hozzá, amilyenben vagyok. Nem, ez biblikus tanítás. A könnyű kegyelem ott lesz belőle, hogy azt gondolom, hogy az Istennek az a célja, hogy én mindig ezt ismételjem az egész életembe, és soha ne, és nem gyógyulok. Nem, az Isten azt akarja, hogy gyógyuljak is. Tehát a könnyű kegyelem tanításában nem az a baj, hogy úgy menjek az Istenhez, amilyen állapotban vagyok. Ez teljesen helyes. Hanem az a baj, ha azt gondoljuk, hogy az egész életünk ebből kell, hogy álljon. Mert akkor nem valósul meg az Isten ígérete, hiszen ő azt mondja, aki győz. És ebben a győzelemben egy fontos momentum az, hogy betöltsem azt a feladatot, amire az Isten elhívott. És én bátorítani szeretnék mindenkit, hogy segítsük egymást ebben. Úgy, mint hogy egy test tagjai is együttműködnek. Hiszen egy valódi gyülekezet, egy élő gyülekezet akkor lesz, ha mi szeretetben úgy forrunk össze, hogy közben segítjük egymást megtalálni ezt az életfeladatunkat. És ne gondoljuk azt, hogy az életfeladat abból áll, hogy én most szerte járok ungott berket, és keringek az egész országban, csak ez az egy feladat van. Nem. Ezen kívül nagyon sok más feladat van, és az Isten mindent figyelembe vesz. Mennyi a teherbírásom, mi az, amit szívesen végzek. Ő pontosan tudja az adott helyzetemet, az egészségi állapotomat, mindent, és ehhez szabja az ő feladatait. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ez az egy feladat van a gyülekezetben, nem. Rengeteg feladat van. És igazán akkor leszünk élő gyülekezet, ha ezeket betöltjük, és egymást segítsük tevőlegesen is, imában is, hogy egy ilyen élő, munkálkodó gyülekezet legyünk. És én ezt kívánom mindnyájatoknak, és magamnak is. Ámen. Mennyi éges atyánk, teremtő Istenünk! Hálásan köszönjük néked, hogy te úgy hívtál el minket, hogy már mielőtt az anyamében megfogantunk volna, te már ismertél minket, és kiválasztottad számunkra, figyelembe véve minden körülményt, és minden tudást, minden tulajdonságunkat, mindazt tudva és ismerve, hogy mi az, amit szeretünk, mi az, ami igazán tud minket építeni és formálni. Mindezeket és még ezernyi más dolgot is figyelembe vettél, mikor kiválasztottad a mi feladatunkat, hogy betölthessük azt. Add meg nekünk azt a kegyelmet, Urunk Istenünk, hogy bármi is történik, törekedjünk megtalálni és betölteni ezt, és ettől ne forduljunk el sohasem, hanem mindvégig veled járva, hűségben járjunk mindezekben, de nem csak ebben, hanem valóságban abban is, hogyha megfáradtunk és megterheltettünk bármi miatt, nem csak azon négy dolog miatt, hanem akármi miatt is, akkor vigyük te hozzád a mi terheinket, mert lehetséges, hogy mi azokat nem bírjuk el, de tudjuk, hogy te mindent elbírsz, és te örömmel leveszed rólunk a terheket, vagy ha mi megengednénk mindazt, amit nem nekünk kell hordozni, hogy te azt valóban leved rólunk. Munkáld a mi szívünket, Urunk Istenünk, hogy ne engedjünk ezen csábításoknak és kísértéseknek, hogy az ellenség túlterheljen minket, de ha mégis megtörtént, akkor semmit nem félve és semmit nem szégyelve menjünk hozzád, aki valóban nyugalmat ad nekünk. És valóban békesség, boldogság és öröm és nyugalom lesz az életünkben, akkor is, ha mindezt megfogadjuk, de még nagyobb békesség, öröm és boldogság lesz, hogyha betöltjük mindazt a jót, amit számunkra elkészítettél, akár naponként, akár mint életfeladatod. Azért jövünk ma eléd, hogy ebben segíts meg minket, és abban, hogy ne felejtsük el azt, amit Pál által és a lelkünkre helyeztél, hogy az imádságban, a belső szobában végzett munkában ne restüljünk meg, hanem maradjunk álhatatosak, mert akkor olyan csodálatos dolgok történhetnek, amit te a hamis bíró és az özvegyasszony példázatában is elénk tártál, sőt, még ennél nagyobbak is. Köszönjük néked, hogy mindezeket kérhetjük tőled, hogy az imádkozásban is erősíts meg minket, és minden jóban, minden kegyelmi eszközzel való élésben amitől esetleg egy kissé vagy nagyobb mértékben elhajoltunk. Ezekben erősíts meg minket, és add meg azt a kegyelmet, hogy a hitünk növekedjék te benned, és az életünk minden területét fenntartás nélkül rá tudjuk bízni. És köszönjük, hogy megteszed ezt. Ámen.